10. Egy varázsló jár az ablak alatt. Gagóci fehér lepedőben és erkélyen várta ismerőseinket. Fehér lepedőben azért, mert egyéb ruhalevőit elzárta előle Brunswick kisasszony. Erkélyen pedig azért, mert a kisasszony éjszakára a feje alá tette a kapukulcsot.
Ó, ti irigyelt, boldog vándorai az életnek, akik egészségtől, jókedvtől hajtva ide-oda röpködtök, szabadon, mint a madarak, gondtalanul, mint az emberek, akik el tudnak szökni gondjaik és gondolataik elől, míg én itt a téboly, a rémségek, a látományok éjszakájában a halált hívom negyed óránként, hogy szabadítana meg kínszenvedéseimtől.
Kiáltott fel az erkélyen Galgóci, amikor segítségére jött barátait, felismerte a holdvilágnál.
Csak beszéld ki magad, szerencsétlen barátom. Olyan idője van most a nap 24 órájának, amikor sehol sem mondanak átkot ellenünk. Igaz, misét sem mondanak mellettünk, bármit intézkednék, mert még a kolostorokban is alusznak.
Felelt Rimaszombati a holdfényben megjelenve, és aztán ismét az árnyékba húzódva, ahová Jolánt is magával vonta, mert nem találta célirányosnak, hogy a fehér sastéren megpillantsa valaki ebben az órában, akár őt, akár Jolánt.
Nem tudok nektek többet mondani, hogy minden bűnömért vezeklek, amit valaha az életbe elkövettem, vagy még eztán elkövetni fogok. Szenvedéseimmel mindenért megfizetek, úgy a földi, mint a más világi létért. Mindig eszméletemnél vagyok, és mégis olyan elmeháborodottnak érzem magam, akit kénye kedve szerint dobál, labdáz az őrület hulláma. Csak még egyszer, csak egyetlen egyszer nyerhetném vissza régi eszemet, nyugalmamat és bátorságomat. Olyan gyáva vagyok, mint egy bogár az istálló padlója alatt. A megvetett halál megváltásként terjeszti felém a karját.
Még sokáig panaszolt a Galgóci baját, amelyet nem értenek meg azok sohasem, akik még maguk nem próbálták azt a szörnyű kínt, amit a gondolkozni tudás és az észvilág elvesztése jelent. Galgóci bolondsága azok közé a megháborodottságok közé tartozott, amelyek testi kínszenvedést jelentenek. Őrültséget, amely fáj. Nem csak az elméje hibban meg, hanem szíve, veséje, mája, gyomra, egy szóval mindene, amit az ember az életben magáénak nevezhet. Még a lába is ellensége lett, amelyet gyűlölt, hogy a kezéről ne beszéljünk, amelyet mindig úgy tördelt, mintha tövestül akarná letépni. A beleinek táplálékul leginkább rozsdás, kampós szeget kívánt, amely összeszaggatná beleit. Az ördög martaléka volt Galgóci egészben. Mindezt csak a bor tette volna, kérdezte kétkedve Rimaszombati az árnyékban, ahonnan Jolán kezét fogva a dolgok menetét figyelte. Ugyanezért hangosan felkiáltott. Galgóci, a bor miatti szenvedéseknek jó részét vállalom magamra. Én már öreg ember vagyok, ha megbolondulok, annál jobb rám nézve, legalább nem látom épp elméve, hogyan megyek el a más világra.
De mi legyen a többi dolgokkal? Kivállalja a boldogtalan szerelmet, a féltést, az álmodozást, Jolán szép haját, amely dolgokért bizonyára éppen úgy szenvedsz, mint a borért, amelyet eltiltottak.
Én úgy is azt terveztem, hogy megölöm Jolánt, felelt a fehér lepedős.
Jolán keze nem remegett Rimaszombatiéban.
Legjobb, ha Jolán elfelejt engem. Különb, nálamnál jóra valóbb embert keres magának, mert bizonyára vannak férfiak, akik többet érnek, mint én. Legyek már én csak a megérdemelt pusztulásé. Úgy sem lesz ember belőlem soha többé.
Mikor Jolán ezeket a szavakat hallotta, előlépett az árnyékból.
Könnyen beszélsz, te szegény elmeháborodott, mert szenvedéseidet amúgy se gyarapíthatod már. Eljutottál odáig, ahol már többet szenvedni nem lehet. Betelt poharad, egy csepp fájdalom se fér abba, még ha az egész város leég körülötted,
mondta Jolán.
Te azt hiszed, hogy akkor se szenvednél többet, ha én elhagynálak? De én tudom, hogy nekem megszakadna a szívem utánad. Engedd meg, hogy tovább szeresselek, tovább várjam, amire a zűrzavaros harangozások elmúlnak elmédből.
Megkösd hozzám, fiatal, szép életedet,
mert kár volna a virágért, amely hernyóval szövetkezett. Én nem tudom megmondani, hogy mikor lábalok ki abból a szövevényből, amelybe elmevilágom elvesztése folytán keveredtem. Nem tudom előre megmondani, hogy milyen mély az a rengeteg, amelynek ezer veszedelme közül keresztül kell még mennem, hogy egy napon ismét megtaláljam az eszemet, amely egy óvatlan percben elszökött tőlem. Vajon milyen lesz a megugrott eszem, ha egyszer újra találkozom vele? És azt se tudom, hogy akar-e megint az egyéb lenni. Menj, leányka, az esztelen bolondtól, mint Ofélia elbent Hamlettól,
felelt a kísértet az erkélyről,
és bizonyára csörgette volna láncait, ha kéznél lettek volna. De fogait így is csikorgatta. De hát mondd meg végre, mi bajod van, Galgóci, hogy legalább imádkozni tudjak érted?
Kiáltott fel a leányka, miután ezt a kérdést csúgta neki Rimaszombati a sötétben.
Megőrültem,
felelt a szerencsétlen fiatalember a magasból.
Nem tudom másképp kifejezni magam, mert az ördög elvitte az eszemet. Olyan betegségbe estem, amelynek csak egy gyógyszere van, az, ha a saját szívemet, életemet, rongyos légyemet marcangolom az önváddal, a káromkodással, ha kifárasztom magam a zokogással, a forgolódással, jajgatással, a fájdalommal. Akkor tudok végre elaludni pár órára, hogy azután új gyűlölettel magam iránt ugorjak fel az ágyamból. Úgy utálom magam, hogy a fejemet szeretném összetörni a falon.
Megmérgeztek, barátom. Mérget öntöttek italodba, mert a zöld ázborától még senki se tört ki elmeháborodottság. Felelt,
ugyancsak Rimaszombati tanácsára, Jolán, és úgy összekulcsolta a kezét, mintha esküdni is hajlandó lett volna igaza mellett.
Most már mindegy, hogyan történt, hogy elvesztettem eszemet, mint ahogy a sipkáját elhagyja némelyembe. Most már mindegy, hogy hol bicsaklott meg az elmém. Talán sohasem fogom megtudhatni, mely varázslat vitt az ablakhoz azon az éjszakán, mikor egy addig csak rossz álmaimban látott varázsló a csillagfényes éjből hirtelen az ablakhoz lépett, és arcomba fújta mérgét, és babonás szavait elbonta. Nyomban elvesztem, nyomban elment az eszem. Nyomban szörnyű félelem lepte meg szívemet, hogy elvástak tőle fogaim. Jéggé dermedt a szívem, görcs ragadta meg a torkomat, és gonosz lett körülöttem egyszerre minden. Gonosz és kaján lett minden, mintha abban a percben tudtam volna meg, hogy az emberek mély borzasztóan utálnak, amint hogy undorodik mindenki az őrűtől. Keservesen, szinte utolsó erőfeszítéssel mondta ezeket a szavakat az erkélybeli fiatalember. Rimaszombati és Jolán egy darabig tanástalanul hallgattak, mintha a feleleten gondolkoznának, amellyel megnyugtathatnák a szerencsétlent. Végre Rimaszombati szedte össze magát, hogy megszólaljon.
Tehát benézett valaki az ablakon?
Galgóci az erkélyre borult, mintha erőt gyűjtene. A lepedő lecsúszott lesoványodott testéről, és csontváznak látszott a holdvilágban.
A folyamra nyílott régi ablakom, és a varázsló a folyam felől jött nyári éjszaká, amikor a hold ugyancsak a folyam felett állott, és majdnem megszólalt. A varázsló két nő feljött két karján, mint úri emberek szoktak sétálgatni, ha aludni nem tudnak. Az egyik nő tapasztalt öregasszonynak látszott, aki sokat kotorászott valaha a férfiak nadrág zsebébe. A haja is a közepén volt elválasztva, mint régente azoké a menyecskéké, akikkel nyomban bizalmaskodva mehet beszélni minden férfi. Azok közül való volt a vénasszony, aki még most is haragszik azokra a férfiakra, akik nyomban nem ölelik meg a derekát, vagy más helyét. Ez bíztatta a varázslót elpusztításomra leginkább, mert botor fiatalságomban megfeledkeztem arról, hogy mivel tartozom azoknak az asszonyságoknak, akik legszebb éveiket apám és apám barátai kedvében töltötték el.
Hogy hívták a tekintetes asszonyt? Kérdezte Rimaszombati, mintha elfelejtette volna, hogy őrülttel van dolga. Julinak hívták, mint többnyire az ilyen asszonyságokat szokták. A lányát, akit a holdvilágban sétáltatott, Juliskának hívták, persze. És még csak annyi esze volt, hogy tudta már, hol kell a férfiakba kapaszkodni. De majd megtanulja a többi tudnivalókat is, gondoltam magamban, amikor az öregasszony meg a lánya észrevettek ablakomban, és megharagudtak, hogy a varázslóval töltött éjszakájukat látom, figyelem és nevetem, mert szerettem az asszonyok dolgán nevetgélni. Ha megfigyeltem, hogyan preparálják a férfiakat maguknak, kedvüknek, szándékaiknak. Az öreg Juli fogta a varázsló egyik kezét, a fiatal Juliska a másik kezét. No, ha ebből nem lesz házasság, akkor soha se lesz házasság ez a világom. Gondoltam éppen, és arra készülöttem, hogy megmondom az idegen férfinak, hogy mennyire megvetem őt azért, hogy ilyen önfelejtkezve kiszolgáltatta magát a két összetanult nőnek. De az idegen, a varázsló megelőzött. Ablakomhoz lépett, arcomba fújt, és elmondta varázs szavait. Nem, a két asszony ez alatt nem maradt tétlen, a védasszony intésére. Egyforma a kanári sárga harisnyába bújtatott lábaikat szögdécselve irányították az emeletre, a padlásra. Egy szóval a fejem felé, ahonnan vizet eresztettek a fejemre, hogy a varázslat sikerüljön. Azóta az óra kettőt ütött a rácok tornyában, miközben a csendes éjben világosan hallatszott, hogy a torony körül helyet cserélnek az eddigi szereplők az éj új szereplőivel. Az árnyékok megváltoztatták alakjaikat, mert szolgálati idejük letelt. Így például a torony árnyéka egészen egyszerűen tovább ment arról a helyről, ahol eddig terpeszkedett. Követték őt az alakváltoztatásban a foltos, sárga, kötélen száradó fehér neműek az udvarokban. A szülésznő címerében lévő kisbaba hangosan nyivákolni kezdett, és a ház ajtaja felpattant, mintha valamely szerkezet nyitotta volna ki, és a szülésznő félrecsapott, hirtelen kalapkában, nyakába kanyarított mantilkával, rejtelmes táskájában hordani kezdte a kisbabát, házról házra, hol fogadják be. A szerencsétlen fiatalember elvonult az erkélyről. Lepedője felhőként úszott utána.